Sátoraljaúj helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengédség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A vasúti közlekedéssel kapcsolatos kormányzati akcióterv legfőbb elemeit ismertette az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén Budapesten. Lázár János egyebek mellett elmondta, a kormány álláspontja szerint ma Magyarországon mindenki számára jár az az alapszolgáltatás, hogy naponta legalább háromszor legyen lehetősége utazni az otthona, illetve a kormányhivatalok, járási hivatalok között, és ezt tekintetbe véve szükséges költeni adott esetben a kötött pályás közlekedésre. Ismertetése szerint ebben ugyanúgy szerepel a vasúti pályák felújítása, korszerűsítése, mint a járműpark cseréje, megújítása. A miniszter elmondta, az 5 pontos akcióterv keretében a közeljövőben 14 kulcsfontosságú vasúti vonal felújítása kezdődhet meg. Ennek keretében mintegy 500 kilométer vasúti pályát korszerűsítenek, melynek legfontosabb célja, hogy a kulcsvonalakon sikerüljön betartani a menetrendet. Büszkén vállaljuk, hogy magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, magyarnak lenni küldetés, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a belvárosi polgári szalon által rendezett budapesti beszélgetésen. A kulturális és innovációs minisztérium, amelyhez a felsőoktatás és a családügy is tartozik, a mindennapi patriotizmus és az identitás minisztériuma, hiszen a saját határainkon átívelő kultúránkkal tudjuk legjobban definiálni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. A nemzetünk építőköveit jelentik családjaink, melyeket a megtébolyodott világ ellenére is tradicionálisnak kell megtartanunk. A felsőoktatási szakképzés pedig a fiataloknak hivatást, szakmát és identitást ad, fogalmazott Hankó Balázs. Szerdán indul útjára és december 6-áig tart a Fidesz-KDNP politikusai, köztük miniszterek és államtitkárok nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárása. Jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Hidvégi Balázs elmondta, a nemzeti konzultáció annál is inkább indokolt, mert Brüsszel gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni, vagyis meg akarják szabni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem. Miközben Magyarország akkor tud fejlődni, ha megőrzi gazdasági önrendelkezését, amihez gazdasági semlegességre van szükség, arra, hogy Magyarország mind a nyugattal, mind a kelettel szabadon kereskedhessen, hangsúlyozta. Ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki a konzultációs kérdőíveket, amelyek a Magyar Posta által vállaltak szerint december 6-áig mindenkihez megérkeznek, tette hozzá a politikus. Elmondta, az országjárás keretében mindenkivel szeretnének beszélni arról, hogy Magyarország a többi között meg tudja csinálni a gazdasági növekedést. Az ezen alapuló béremeléseket, a kis- és középvállalkozások támogatását, a lakhatás könnyítését és a 13. havi nyugdíj állandósítását. Az ukrán-magyar határszakaszon 4305-en léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3121-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult párás helyenként ködös idő várható. Kevés helyen szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás, húszállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet alig változik. Délután és késő este is -1 és +5 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmász címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nap reggel fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába, amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán, de fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne. Kőr is fa hullatja levelét egyre. Levelek, levelek, égveletek, langyos napsugár, hevíti színetek. Ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a délelőtt. van.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját mai adásunk tartalmából. Foglalkozunk a Diósgyőri Vasgyár területének helyzetével, bemutatjuk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola új kiállítását. Egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen. Kezdetét vette a Herman Ottó Múzeum rócsója. Ezek lesznek mai adásunk témái. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Rendkívüli közgyűlésen döntött a Miskolci önkormányzat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, azzal a céllal, hogy az egykori Lenin kohászati művek területét az önkormányzat egységesebben tudja fejleszteni. A városvezetés terve az, hogy a jelenleg több mint 200 tulajdonossal rendelkező terület állami segítséggel a város tulajdonába kerüljön, és ezek után nagyívű fejlesztéseket tudjanak ott megvalósítani. A módosítás lényegéről Szúnyog László főépítész és Tóth Szántai József Miskolc polgármestere számolt be.
Az önkormányzat ahhoz, hogy a kohászat, egykori kohászat területén a rendezési céljait minél könnyebben el tudja érni, ezért ennek érdekében sajátos településrendezési eszközöket kíván érvényesíteni, és ez a jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályozási terveket ilyen irányú módosítását elindítsa, és ebben az ügyben eljárjon. Azért kellett, említettem, hogy változtak az építési jogszabályokat. Korábban ilyen nem volt, hogy főépítési feljegyzés, az új jogszabályok szerint minden szabályozási terv, vagy a helyi építési szabályzat minden módosítása előtt egy főépítési feljegyzéssel kell megalapozni ezt a döntést. Ezt csatoltuk ehhez az előterjesztéshez.
Engedjenek meg néhány mondatot az előterjesztés kapcsán. A DAM jelenlegi területe nem csak egy tájsebb ebben a városban, hanem nagyon sok miskolciban is egy nagy seb, amit nap mint nap lát. Azt látja, hogy az a város, ami az elmúlt években 220 ezer embernek adott lakhatási lehetőséget, több mint 20 ezer embernek munkát, az a része a városnak jelen pillanatban üresen áll, vagy széthordják. Én jó másfél hónappal ezelőtt egy komplett napot eltöltöttem a DAM-ban, bejártam a DAM teljes területét, olvastam nagyon sok tanulmányt, találkoztam nagyon sok olyan tőlem okosabb tájépítésszel, gazdasági szakemberrel, fejlesztővel, akik óriási lehetőséget látnak a DAM-ban. Miskolc város vezetésének kutya kötelessége mindent megtennie azért, hogy a DAM, a mi DAM-unk, ami a mi örökségünk, ami ipari örökségünk, és ami a mi jövőnknek egy része, az a város tulajdonába kerüljön, és ezeket a szándékokat megfelelő módon jeleznünk is kell az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy tisztelettel kérem Önöket, hogyha ide érünk, akkor támogassák Önök is ezt az előterjesztést. Én 148-ig emlékszem a mostani tulajdonosokra, tehát ez állami szerepvállalás nélkül és az önkormányzat hathatós közreműködésével nem oldható meg, de azon leszünk természetesen, ezért kezdünk bele ebbe a munkába, ami valószínűleg nem lesz egy nagyon rövid és nem lesz egy nagyon egyszerű feladat, de előbb vagy utóbb nem mehetünk el nap mint nap a DAM mellett, nem mehetünk el a múltunk mellett, és ott valami olyan dolgot kell kitalálnunk és építenünk, ami nem csak a múltról, de a jövőről is szól.
Barta György, Simon Gábor és Molnár Péter képviselők is pártállástól függetlenül támogatták az indítványt.
Én tulajdonképpen röviden azért jöttem ki a mikrofonhoz, mert dicsérni szeretném a városvezetést. Elmondani önöknek, úgy, ahogy polgármester úr mondta, hogy számomra is rendkívül fontos az, hogy a DAM helyzete, a vasgyár helyzete az rendeződjön, és az, hogy itt az első döntések között ezt a városvezetés zászlajára tűzte, ez mindenféleképpen dicséretes. Én egyetértek egyébként Szopkó Tiborral abban, hogy egy picikét tágabban kell nézni, és reméljük, hogy főépítész úr is ebbe gondolkozik, hiszen az elmúlt évtizedekben például számos közlekedésfejlesztési koncepció készült szakértők és a városháza szakértőik bevonásával. Nem csak a belső utak és a belső feltáró utak szükségességéről, hanem az egész tömnek a megközelítéséről és az autópályához történő bekapcsolásáról. Abban nagyjából egyetértettek ezek a szakértők, hogyha egy direktebb és jobb autópálya kapcsolatot nem sikerül biztosítani ezen a területen, akkor nehézkes lesz ennek az egész 100-150 hektárnak a revitalizációja. Úgyhogy ennyit szeretnék mondani, örülök, hogy a városvezetés ezt zászlajára tűzte, és azt tudom önöknek mondani, hogy amennyiben igénylik, ebben a témában is természetesen szívesen állunk rendelkezésére, mert hogy ez mindnyájunk nagyon fontos és közös ügye.
A kohászathoz én is kötődöm, mivel az első 15 évemet ott töltöttem. Sajnos én láttam belülről azt az összeomlást, ami volt. Viszont amikor majd gondolkozunk azon, hogy mit kéne csinálni, akkor tisztelettel felmér a figyelmet, ugye, hogy legalább 70-80 cég van bent. Polgármester úr ugye eltöltött ott egy jó napot, akkor látta, hogy már különböző tulajdonok vannak. És ezek a tulajdonok már ugye magántulajdonok, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy hogy fogunk majd ugye lépni, mert ez különbözően ugye szét vannak szórva. Viszont van egy olyan épület tudomásom szerint, ami megvásárolható és műemlék jellegű. A 1900-as évek elején épült. Én tisztelettel javaslom, hogy gondolja át a városvezetés, hogyha tényleg komolyan gondoljuk, hogy valamit megpróbálunk menteni, ennek az épületnek a megvásárlását. A polgármesteri hivatalban dolgozik a Balog Attila. Attila erről nagyon sokat tudna mesélni. Javaslom, hogy őt kérdezzék meg, ez mindenféleképpen sokat jelentene.
Örömmel hallottam, hogy ellenzéki oldalról is támogató hozzászólás hangzott el. Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. Szerintem mi mindannyian, akik miskolci emberek és miskolci képviselők vagyunk, tudjuk jól, hogy a kohászat mit jelent a város számára. Ha területileg nézünk rá arra a területre, tulajdonképpen az egykori önálló Diósgyőr települést és Miskolcot ezt kötötte össze. Egy új városrész, a Vasgyár, új Diósgyőr nőtt ki a város környékén, egy olyan önálló városrész, amelyet több mint 100 évvel ezelőtt a Párizs világkiállításon is emlegettek, mint egy mintaterület. Aztán mindannyian tudjuk, hogy a szocializmus éveiben egy felduzzasztott nehézipar, majd az úgynevezett rendszerváltozás után annak az összeomlása bekövetkezett, és ez olyan máig ható nyomokat hagyott itt Miskolc városában, amelyeket igazából még nem tudtunk kiheverni. És ahogy polgármester úr elmondta, maga a terület tényleg gyakorlatilag egy óriási nagy tájsebb Miskolc városának tulajdonképpen a közepén, ahova vasút menj be, utak mennek be, ugye a vasút tudjuk, hogy egy egészen hosszú, majdnem kilométeres alagúton keresztül megy be, egy hatalmas nagy salakhallal, amit elkezdtek már ugye elbontani, számtalan részben, egészben elbontott épület, és igen, ahogy képviselő úr az előbb mondta, számtalan, még az osztrák-magyar monarchia idején épült muzeális értékű épület. Azt is tudjuk és látjuk, aki ilyen témával foglalkozott, hogy mondjuk a Ruhr-vidéken ilyen vagy ehhez hasonló egykori iparterületekből mit hoztak létre, hogy ott a nagy épületekben milyen közösségi terek jöttek létre, amelyre pont itt is van egy példa a Vasgyárban, de azért látjuk, hogy még mennyi kihasználatlan romos épület van, vagy pontosan nem használt épület van, és igen, tudjuk, hogy az anyagban is szerepel, hogy kesze, kusza, tulajdonviszonyok a föld, a felépítmény tekintetében, és ahogy polgármester is itt elmondta, számtalan cég, bérlő van a területen. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha belekezdünk abba, polgármester úr, és a jelenlegi városvezetés belekezd abba a hatalmas nagy munkába, hogy ezen a roppant értékes területen megpróbáljon valahogy rendet tenni, akkor biztos egy óriási munkát vállalunk magunkra, de szerintem ennek, és köszönöm még egyszer frakcióvezető úr a együttműködő hangot, én úgy gondolom, hogy ennek, hogyha közösen nekifutunk, kormányzati segítséggel is, akkor eredményeket tudunk majd elérni. Én azért mondom azt, hogy frakciószövetségünk, a Fidesz-KDNP és a PONMI frakciószövetsége ezt az anyagot nem csak jó szívvel olvasta és kapta meg, hanem jó szívvel fogja támogatni, és bízunk benne, hogy sikerül majd előrelépnünk ebben a vonatkozásban.
Kiállítás nyílt a miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában a diákok nyári olvasmányélményeit feldolgozó cipős dobozokból. A nem hagyományos olvasónaplók úgy születtek meg, hogy a tanulók a kidíszített cipős dobozokba olyan tárgyakat tettek, amelyek megjelenítették az általuk olvasott könyvet. A részletekről Augustin Zsuzsanna könyvtáros és Novák Katalin, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának osztályfőnöke adott tájékoztatást.
Nagyon-nagyon sok minden jó dolog születik, történik egy-egy osztályban, és nagyon sokszor ez az osztály keretein a négy fal között marad, és nagyon jó lehetőség, és a könyvtár partner is ebben, hogy megmutatkozzanak akár ilyen módon is az osztályok, bemutassák, amit csinálnak. A 4. B osztályt pedig dicséret és elismerés érdemli azért, hogy kaptak egy feladatot, hogy cipős dobozba tegyék bele a nyári olvasmány élményeikből 5 tárgyat, és olyan energiát és munkát fektettek bele, hogy ezáltal egy alkotás született, ami kiállítást is érdemelt, valamint aktívan részt vettek a kiállítás rendezésében, szervezésében, valamint hát ezzel a kis műsorral pedig kitettek magukért.
Az olvasás megszerettetése nagyon fontos számomra. A mai gyerekek nem igazán kedvelik ezt a tevékenységet, ezért mióta elsősök próbálom ezt egy kicsit változatos formában megmutatni a számukra. Első évfolyamon a tanult olvasmányokhoz kellett illusztrációt készíteniük, másodikban közösen olvastuk a Brumit, de csak felolvasás és megbeszélés szintjén, ez is nagy élményt okozott számukra szerintem. Harmadikban Fekete István Vuk című történetét olvastuk közösen, amihez labukat készítettek, illetve író-olvasó találkozón vettünk részt Berg Judittal. Éppen ezért majd egyedik évfolyam végén talán a Ruminit fogjuk olvasni. És úgy gondoltam, hogy nyáron pihenjenek is egy kicsit, de azért tanuljanak is egy kicsit, fejlődjenek is egy kicsit. Egy picit más megközelítésre gondoltam, hogy hogyan is lehet feldolgozni egy regényt. Ezért azt kértem tőlük, hogy tetszőlegesen válasszák ki azt a regényt, amit ők el szeretnének olvasni, és ebből készítsenek egy olyan olvasónaplót, ahol az újrahasznosítás is mint olyan célzottan bekerült a történetbe, mert egy cipős dobozt kellett választaniuk, amelyet ki kellett díszíteniük az olvasottak tartalmának megfelelően, és ehhez tárgyakat gyűjtöttek. Azt kértem, hogy körülbelül 5-öt gyűjtsenek hozzá, és ezek után ezt mesélték el egymásnak. És amikor én elmeséltem a könyvtárosunknak ezt a olvasás kincses doboza című kis szösszenetünket, akkor megkért rá, hogy ezt a könyvtárba állítsuk már ki, és mutassuk meg a többi gyereknek, kollégának. Ott rendeztünk egy kis műsort, és az osztályok külön a saját osztályfőnökükkel órák keretében nézték meg ezt a kiállítást, ami már talán nagy örömemre szolgál, de folytatás is lesz belőle. A harmadikosok a Misi Mókus dolgozták fel az éven, vagy a nyáron ezt kellett elolvasniuk, és talán már a kolléga őszintén kért tőlük ilyen különlegesebb olvasónaplót. Úgyhogy valószínűleg kiterjed az egész iskolára ez a történet. Minket pedig a párhuzamos osztály előzött meg ebben, ők labbukból készítettek kiállítást a tavalyi évfolyamon. Különböző könyveket dolgoztak föl, klasszikusokat is bevetettek, például Fekete Istvántól a Tüskevárat, a Tom Sawyert, de mai regények is elolvasásra kerültek. Nagyon népszerű a gyerekek körében a Ropi naplója, illetve a lányok inkább nyilván lányosabb történetet választottak, amiben vagy valamilyen kedves állatot találhatunk meg, vagy itt is ők is a klasszikust, mint a Kis hableány vagy Aladdin, azt is feldolgozták ilyen formában. Úgy gondoltam, hogy annyira igényes alkotások születtek, hogy a szülők számára is ezt szívesen megmutatták a gyerekek. Több okból is gondoltam, hogy ez jó lehet. Egyrészt egy családi rendezvény keretében a szülők is jobban megismerhetik egymást. Ez közösségformáló hatású. Illetve minden gyerek szerepelt nagyobb közönség előtt, ami talán ritka esemény számukra. Mégis azt gondoltam, hogy biztonságos légkörben tudják ezt megtenni, hiszen a szülők nagy biztonságot nyújtanak a gyerekeik számára, és mindenki szerepelhetett. Amikor végeztek a könyvek bemutatásával, mert minden diák bemutatta a könyvét, a szülők számára rendeztem egy kis vetélkedőt a mesék történeteiből. Zenefelismerés volt, címek kitalálása, találós kérdések, remélem, hogy ők is élvezték ezt a kis délutánt, és ezek után szalonnasütéssel zártuk a programot, illetve a kápolnánkban is imádkoztunk egyet. Úgy gondolom, hogy először meglepődtek a feladatom, mert nem is tudták, hogy hogyan kezdjenek neki, de amit én láttam, ahogy mondani szoktuk, evés közben jön meg az étvágy, egyre lelkesebben fogtak bele, és még volt, aki haza is vitte, hogy szeretné még díszíteni, vagy javítani rajta. Nagyon örültek neki végül, szerintem a gyerekek, hogy szerepelhettek, és mondhattak pár mondatot, mert látták, hogy a többiek szemében is felkeltődik az érdeklődés az adott könyv iránt, úgyhogy én sikerként könyvelem el ezt a történetet. Ugye ez egy rádióriport, itt talán nem láthatóak azok az alkotások, amik születtek, viszont a iskolánk Facebook oldalán, a Vörös Marti Katolikus Általános Iskola Facebook csoportjában bárki számára megtekinthetőek ezek a kis műkincsek.
Magyarországon egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen 2025. februárjában. A keresztfél éves felvételi eljárásban elérhető kínálatban először jelenik meg az angol nyelven oktatott űrmérnöki képzés. A Miskolci Egyetem 4 kara hirdetett mesterképzéseket a 2025. évi keresztfél éves felsőoktatási felvételi eljárásban. Az anyag- és földtudományi, a gazdaságtudományi és gépészmérnöki karok állami ösztöndíjas és önköltséges mesterképzéseire november 15-én éjfélig lehet jelentkezni. A részletekről Ádám Zoltánt, a Miskolci Egyetem oktatási és minőségbiztosítási igazgatóságának igazgatóját hallják.
A keresztfél éves képzésekre ugyanúgy, mint az előző években, november 15-ig lehet jelentkezni, október 15-én indult el a jelentkezés. A jelentkezést az csak a felvi.hu weblapon keresztül az e-felvételiben lehet feladni, és nagyon fontos, hogy már ugye a tavalyi évben is fontos változás volt, hogy csak ügyfélkapu általi hitelesítéssel lehet benyújtani a jelentkezést, tehát megszűnt a hitelesítő adatlappal történő hitelesítési funkció, az már nincs. Tehát akinek jelentkezni szeretne a keresztfél éves eljárásunkba és még nincs ügyfélkapus regisztrációja, az haladéktalanul tegye meg, mert ennek a határideje is ugyanúgy november 15. A jelentkezés pontos menete, ahogy már említettem, ugye a felvi.hu weblapon belül az e-felvételi rendszerbe kell elindítani a jelentkezést. Ennek első lépcsője a már említett ügyfélkapus bejelentkezés. A ügyfélkapun, hogyha segítsége vagy ha bejelentkezett, akkor az összes személyes adat át fog töltődni a e-felvételi rendszerébe, azokat már nem kell külön kitölteni. Amit ki kell választani, az ugye a jelentkezési helyek. Összesen maximum 6 helyre lehet jelentkezni, hogyha ugyanannak a jelentkezési helyének az állami ösztöndíjas vagy önköltséges párját adja meg az egynek számít, tehát ilyen módon maximum 12 jelentkezési helye lehet egy személynek a eljárás során. A Miskolci Egyetemen 4 kar hirdet a korábbi évekhez hasonlóan csak mesterképzéseket. Ezeket minden szakot hirdetünk magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben is, az anyag- és vegyészmérnöki karon magyar és angol nyelvű anyagmérnöki és kolmérnöki képzést, valamint magyar nyelvű vegyészmérnöki képzést hirdetünk nappali tagozaton, emellett a magyar nyelvű anyagmérnöki, kohómérnöki és vegyészmérnöki képzésre is be lehet iratkozni levelező munkarendben, és hát kiemelném, hogy a kar kínálatában új képzésként jelenik meg az űrmérnök képzés, ami egy angol nyelvű levelező formában meghirdetett képzés, lehet rá jelentkezni állami ösztöndíjasba is, mint ahogy az összes többi képzésre. A második kar, aki hirdet, ez a gépészmérnök és informatika kar, itt a hagyományos képzéseket hirdetjük meg, ugye nappali és levelező munkarendben is hirdetjük a gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mérnöki informatikus és villamosmérnöki mesterképzéseket, és csak nappali képzésben hirdetjük az energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki képzéseinket. A gazdaságtudományok kar a keresztfél éves eljárás során a korábbi évekhez hasonlóan hirdeti a képzéseit. Ezek közül ellátási láncmenedzsment, marketing, angol nyelvű MBA képzés, a pénzügyi menedzsment képzés. Itt fontos kiemelni, hogy a pénzügyi menedzsment képzés az az összes többi mesterképzéshez képest 2 fél éves, az összes többi az 4 fél éves, és hát ezen kívül még vezetés és szervezés mesterképzés indult, ez az előbb felsoroltakat nappal és levelező munkarendben is meghirdetik. Ezen kívül levelező munkarendben bölcsészettudományi képzési területi képzésként indul az emberi erőforrás tanácsadó, a vállalatgazdaságban és a vállalkozás fejlesztés képzés. A műszaki föld és környezettudományi karon országosan egyedülálló mesterszakokra lehet jelentkezni. Nappali munkarendben az angol nyelvű földtudományi mérnöki és olajmérnöki képzésre, míg levelező munkarendben alapanyaggyártási folyamatmérnöki, bánya és geotechnikai mérnöki, valamint olaj- és gázmérnöki magyar nyelvű képzésekre várjuk a jelentkezőket. Mindegyikhez ugye értelemszerűen, mivel a mesterképzésről van szó, szükséges egy már meglévő alapszintű végzettség. A kar dönti el, hogy az adott alapképzettség az adott mesterképzésen teljes kreditértékűen megfelel, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell úgymond plusz tárgyakat a képzés során teljesíteni, részlegesen megfelel, ebben az esetben ugye a kar előírhat, hogy milyen tartalmi tárgyakat kell pluszban elvégezni, és hát lehet olyan képzés, amiről ugye nem jelentkezhet, ezért mindenkinek azt javasoljuk, aki bizonytalan abban, hogy az ő végzettsége az megfelele egy adott mesterképzési szaknak a bemenetének, hogy az adott kar dékáni hivatalánával vegye fel kapcsolatot elektronikus úton, e-mailben. A korábbi években így nagyságrendileg olyan 200-250 jelentkezőnk volt, ennek a nagyjából a kétharmadát sikeresen fel is vettük. Bízunk benne, hogy idén magasabb lesz a jelentkezők érdeklődők száma. Ezt alátámaszthatja az is, hogy jelentős számú saját, úgymond Miskolc egyetemi hallgatónk fog végezni most a keresztfél év során alapképzésben, és hát ők is ugye jogosultak, hogy már jelentkezzenek mesterképzésre, és amennyiben ugye folytatni akarják magasabb szinten a tanulmányaikat. Mint azt már említettem, ugye ezek a képzések döntően 4 fél évesek, tehát 2 éves képzések. Egy képzésünk van, ami ugye 2 fél éves, tehát 1 éves, ez a pénzügyi menedzsment a gazdaságtudományi karunkon, az összes többi az 4 fél éves képzés. De azt látjuk, hogy ugye folyamatosan a Miskolc Egyetem akkreditálunk képzéseket, ugye ilyen módon akkreditáltuk a tavalyi végén a űrmérnök képzést. Azt gondoljuk, hogy napjainkban az űrmérnök, mint foglalkozás egy felkapott szakma lett. Ebből következik, hogy azt várjuk, hogy jelentős lesz az érdeklődés a képzés iránt, főleg, hogy ez összesen az országban 2 helyen indul ez a képzés, nálunk és a BM-n. Én már 3. éve kerül minden évben meghirdetésre a Miskolc Egyetem fenntartója, az Univerzitas a Miskolcensis Alapítvány által biztosított forrásból megvalósuló ösztöndíj, ami a korábbi évekhez képest megnövekedett keretből valósul meg. Ugye a korábbi években 70 fő részesülhet az ösztöndíjba, míg az idei évben már 100 fő részesülhet az ösztöndíjba. Első fokon több mint 200 pályázat érkezett be, tehát ez azt jelenti, hogy több mint duplája, mint amennyi összességében megítélhető pályázat, és hát első fokon 93 ösztöndíjasnak tudtuk kiosztani ezt az ösztöndíjat. Ez egy elég jelentős ösztöndíj, egy tanévre, azaz 10 fél évre szól, és havi 50 000 forint ösztöndíjban részesülnek a hallgatók. Abban az esetben, hogyha például valaki ugye említve a keresztfél éves eljárás, hogy valaki mondjuk végez alapképzésen, de utána folytatja mesterképzésen a képzését, akkor a jogosultság az folyamatos lesz, tehát azért, mert ő egy más képzést kezd el, attól még a megítélt ösztöndíj részére is folyosítható lesz. Az ösztöndíj pályázati kiírás 3 lábat határoz meg, ebből a legmarkánsabb az a szociális helyzet, ez adja a pontozásnak az 50%-át, és emellett a tanulmányi eredmény, meg a tudományos eredmény még az, ami a pontozásban részt vesz. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a legkiválóbb és szociálisan rászoruló hallgatókat támogatja ez az ösztöndíj, meg van határozva minimum tanulmányi átlag is, ami fölött lehetett erre pályázni. Ezen kívül, ami még fontos, hogy az alapítványi ösztöndíj az egy plusz, és ez bármely más ösztöndíj pályázatnál, mondok egy példát, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatnál nem kizáró feltétel, tehát akár, hogyha valaki nagyon jó és szociálisan mondjuk rászorult, akkor akár mind a két ösztöndíjban is részesülhet. Szerencsére nagyon jól sikerült az átadó ünnepség, a jogosultak, tehát a megítélt hallgatóknak a több mint 50%-a részt tudott venni ezen a rendezvényen, ahol a kuratórium tagja, Veres Pál volt polgármester, és a Miskolc Egyetem rektora, professzor dr. Horváth Zita adta át az elismerő okleveleket, értelmszerűen, aki mondjuk munkahelyjogból vagy családjogból nem tudott ezen megjelenni, az meg fogja kapni, bármikor lehetősége van ezt a igazolást átvenni. Összességében azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez egy szép hagyomány, amit ugye az első ösztöndi átadókor alakítottunk ki, és azóta is folyamatosan ennek a tükrében megszervezzük. A korábbi évekhez hasonlóan, ugye 2 éve vezettük be, a tutor-mentor rendszert idén is elindítottuk, már jelenleg abban a fázisban van, hogy a karok által kijelölt tutorokhoz a jelentkező tutorállandókat rendeljük hozzá, és el tud kezdődni kettőjük között, vagy hármójuk között, tehát csoportban is akár a közös munka. A cél az, hogy ezek a tutor programok azt segítsék elő, hogy minél nagyobb arányban teljesítsék a hallgatók a karok által megjelölt úgynevezett kritérium tárgyakat. Ez ugye azt jelenti, hogy azok a tárgyak kerülnek kritérium tárgyként meghatározásra, ahol a teljesítési arány az 60% vagy alatta van. A mentor státuszra és ugye a tutor állandó státuszra is külön formon kellett elektronikusan jelentkezni, majd ezt követően ugye a beérkezett tantárgyi igények és a karok döntés alapján került ugye kijelölésre, hogy melyik tárgyból kik, vagy ki fog tutorálni, és akkor ugye ők közöttük kerül szétosztásra az, hogy ki kit tutorál. Ezek a folyamatok, mondtam, már a végén járnak, tehát várhatóan a héten, jövő héten már teljes gőzerővel elindul ez a program. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt két évben volt már ez a program, és az addigi statisztikák alapján a hallgatóknak az 50-60%-a a tutorálás mellett sikeresen teljesített az adott tárgyat, tehát én azt gondolom, hogy ez egy támogató folyamat, ami hasznos mind a felsőbb éveseknek, mert tudják gyakorolni a adott tárgyba elmélyíti az ismerétiket, mint pedig ugye a tutoráltaknak, akik meg ugye nehézséggel küzdenek, ezért fontos nekik, hogy a oktató által elmagyarázott tananyagon kívül még plusz tananyagokkal, tesztek kitöltésével is gyakoroljanak ahhoz, hogy a vizsgáik minél nagyobb arányban sikeresek legyenek. A mentoroknak mindenféleképp, hogyha plusz jelent, mert hogyha a hozzá kijelölt tutorálandó hallgató sikeresen teljesíti a tárgyat, akkor egy meghatározott 30 000 forint összegű egyszerű ösztöndíjra jogosult tutorálandónként. A másik oldalról is népszerű, mert ennek a segítségével tényleg megpróbálják jobban megérteni a tantárgynak a lényegét, a buktatóit. Nagyságrendileg olyan összesen 200 hallgató vesz részt ebbe a programba egy fél évben.
A Herman Otto Múzeum régészei és múzeumpedagógusai közös roadshow-ra indultak Miskolc oktatási intézményeibe, hogy élővé, tapinthatóvá tegyék a történelmet. A népszerűsítő kampányban az idén megnyílt régészeti látványraktárból visznek el kiállítási darabokat az intézmények számára. A raktárban mintegy 2700 a vármegye területéről gyűjtött, három főbb régészeti korszakhoz kapcsolható tárgy várja, hogy kalandos, mozgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások keretében megismerjék őket a diákok és pedagógusaik. A programsorozat első állomása a Földes Ferenc gimnáziumban volt, ahol Szörényi Gábor, a Herman Otto Múzeum régészeti igazgató helyettese, és Czárné Kovács Eszter múzeumpedagógus beszélt a kezdeményezés céljáról.
Ez az első állomása annak a kampánynak, vagy nevezzük roadshow-nak, amivel szeretnénk a Herman Otto Múzeum régészeti látványraktárát népszerűsíteni, és hát ugye az elsőleges célközönségünk elsősorban a diákcsoportok és a pedagógusok, hogy az óráikat, és legyen ez történelmi óra, legyen ez honismereti óra, vagy környezet, vagy földrajz óra, ezeket hozzá kell hozzánk a látványraktárba, és hát emiatt találtuk ki ezt a roadshow-t, hogy heti rendszerességgel elviszünk néhány rollapot, a néhány plakátot, amin megmutatjuk, hogy mi is a lényege magának a látványraktárnak, de talán nem is az olvasható rollap feliratok a legizgalmasabbak, sem a tanárok, és elsősorban sem a diákok számára, hanem maguk azok a műtárgymásolatok, amiket ezekre a megnyitókra elviszünk magunkkal, és vagy én, vagy pedig múzeumpedagógus kolléganőm megmutatja ezeket a tárgyakat, kézre adja, hogy ilyen műtárgymásolatok több tucatba, több mint 500 ilyen műtárgymásolat áll rendelkezésre a látványraktárba, mert hogy itt a kiállításban nem hagyományos módon szeretnénk az ismereteket átadni, hanem elsősorban olyan formában, hogy azt jobban megértsék, és meg is éljék a történeteket. És hogyha megélik, kézbe veszik a műtárgymásolatokat, akkor bizony egy sajátos birtoklás élményben lesz részük a diákoknak, és hogyha birtoklás élmény van, akkor talán még büszkébbek is lesznek lakóhelyükre, hiszen ezek a tárgyak mind-mind a mi megyénkből kerültek elő. Szerte a megye valamennyi településén vannak ismert régészeti lelőhelyek, és ezzel is szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy milyen gazdag is mi megyénknek és egész Magyarországnak a régészeti kultúrája. Szeretnénk a lehető legtöbb iskolába eljutni, középiskolákon túl ugyanúgy általános iskolákat is szeretnénk megszólítani, hiszen a múzeumpedagógiai csomag, amit kollégáim kidolgoztak, azok kifejezetten fókuszálnak kisiskolásokra, felső tagozatosokra és középiskolásokra is, tehát három különböző korszak, és ezen kívül fiatal felnőtteket is invitálunk, természetesen őket nem az iskolákból várjuk, hanem egyéni látogatóként is, hogy látogassanak el hozzánk, de ennek az iskolai rócsónak ez a célja, hogy mindenféle korosztályú diáksereget toborozzunk, felhívjuk nekik a figyelmét arra, hogy létezik ez a kiállítás, hogy maga a régészeti raktárbázis az egy nyitott, és a kíváncsi tekinteteket nagyon szívesen fogadjuk ott. Elindítottuk, és ezt szeretnénk, és ez is a célunk, hogy rendszeressé tenni, hogy heti rendszerességgel más és más iskolába elvinni, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és aztán igazából nem titkolt szándék, hogy azért visszük el, hogy a kíváncsiságot fokozzuk, és utána ezeket a diákokat nagy szeretettel és különböző foglalkozásokkal várjuk. Nagyon örülnénk annak, hogyha nem is mi keresnénk meg az iskolákat, hanem ezzel a mai első sajtónyilvános megnyitóval esetleg felhívnánk a figyelmét az egyéb iskoláknak Miskolcon, és nem csak Miskolcon, és nem csak az agglomerációban, hanem akár a megye többi településén is, ahol iskolák vannak, hogy ezt a roadshow-t nagyon szívesen elvisszük oda, hogy megismertessük egyáltalán ezzel a létesítménnyel a pedagógusokat és a diákokat, és aztán utána szerintem már itt ezen a foglalkozáson is felkeltettük azt a kíváncsiságot, hogy el akarjanak majd jönni hozzánk. Egy-egy ilyen bemutatónak a tematikája, az mindig nyilván a fogadóiskolának a szerepvállalása és a köszöntése, ami a legfontosabb. Itt is köszönjük szépen a Földes Ferenc Gimnázium részéről a Fazekas Róbert igazgató úrnak a befogadását, illetve a köszöntő szavait, és itt azért a Földes esetében külön meghívott vendég volt a Miskolci Egyetem képviselője, mint a fenntartó. Szeverényi Vajk a régészet tanszéknek az oktatója volt. Nyilvánvaló, hogy talán a legautentikusabb forrás volt, aki egy régészeti kiállítás népszerűsítésében kell, hogy az egyetem részéről megszólaljon, és aztán Czárné Kovács Eszter múzeumpedagógus kolléganőmmel közösen ketten tartunk egy olyan interaktív foglalkozás csírát, foglalkozás kezdeményezést, ahol kézbe adjuk ezeket a műtárgyaknak a kicsi válogatását, ugyanis amit elhozunk ide, már csak fizikai korlátok miatt is nem az egészet, nem az összeset hozzuk el egy ilyen rócsóra, csak néhány válogatott tárgyat, de ezek is, ahogy most eljöttem onnan, azt veszem észre, hogy csillogó tekinteteket hagy maga mögött, hiszen amilyen bátortalanok a megnyitó elején a diákok, megnyitó végére, amikor már lehet fogdosni, lehet tárgyakról történeteket mesélni, akkor sokkal izgatottabbá válnak.
A látványraktári múzeum pedagógiai foglalkozásaink, azok igyekszünk nagyon-nagyon interaktívvá tenni. Egy rövid bevezető után, amikor ugye felvezetjük a témát, mindig a régészeti tárgyaknak a másolatait vehetik kezükbe a gyerekek. Próbálunk valami olyan aktivitással összekapcsolni ezt nekik, akár egy társasjátékkal vagy beöltözéssel, ahol a használatukat is megtapasztalhatják, tehát nem csak úgy, hogy kézbe adjuk és körbe adjuk, mint hogy úgy megtapogathatják, hanem hogy valamire fel is használhatják ezeket. Utána, hogyha a témát ezzel körbejártuk, akkor mindig megkeressük azért az eredeti tárgyakat is, egy kicsit beszélgetünk arról is. Illetve, hogyha van még rá idő, lehetőség, akkor a raktár helyiségekbe is körbevezetjük őket, hisz ez egy raktárbázis, nem csak egy múzeumi épület, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a régész munkáiba is egy picit belepillanthassanak. Az iskolai csoportokat, ahogy haladunk előre az életkorban, lehet, hogy ugye azzal is összefügg, hogy olyan képzet alakulhat ki a múzeumpedagógiai foglalkozásról, hogy ez azért valami olyan játék, ami a kicsi gyerekeknek való. Ez azért nem így van. Igyekszünk a középiskolás korosztályoknak is nekik az életkoruknak megfelelő foglalkozásokat felépíteni. Szívesen egyre többen jönnek hozzánk, ezt érezzük, és pont amiatt, hogy minél többen juthassanak el hozzánk, most idén ettől a tanévtől kidolgoztunk egy bérletrendszert, egy múzeumpedagógiai bérletet, és 5 alkalommal eljön hozzánk egy-egy csoport. És miután a bérlet átruházható, nem személyre szóló, így ugye osztályok egymásnak is adhatják esetleg. Kiállításoknak azt a tematikáját, a központi gondolatát igyekszünk megragadni és átadni a gyerekeknek, amit ugye nálunk a kurátorok célul tűztek ki, hogy ezt szeretnék megmutatni. Ezeket igyekszünk hozzákapcsolni a gyerekeknek a meglévő tudásához, ismereteihez, amivel azért nyilván színesítjük, elmélyíthetjük a tananyagot, amit itt az iskolában tanulnak, de egy újfajta megközelítési módot igyekszünk nekik mindig adni, hogy egy picit összefüggéseiben gondolkozhassanak. Egy kicsit ki tudjanak lépni nem csak a falak közül, hanem a megszokott gondolkodási sémáik közül is. Holisztikusabban láthassanak egy-egy témát, egy-egy problémát, és a meglévő tudásukat fel tudják használni, ne csak azt, hogy megírják a dolgozatot belőle, és tovább léptünk, hanem hogy azoknak az összefüggéseit is láthassák. És a másik nagy cél az, hogy ugye mindig valamilyen élményhez próbáljuk ezeket kapcsolni, hiszen amihez nekünk élmény kapcsolódik, az az ismeret mindig sokkal jobban megmarad. Tovább visszük magunkkal, és hát reméljük, hogy azt a vágyat is tovább viszik, hogy akkor még egyszer, vagy valami másik foglalkozásra eljönnek majd.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról